15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Harmadik olvasatban is megtárgyalta és elfogadta a Magyarországi Református Egyház zsinata a lelkipásztorok szolgálatáról és jogállásáról szóló törvényt. A zsinati ülésszak első napján új lelkészi elnököt választotta a zsinat Steinbach József dunántúli püspök személyében. Ezen felül új protestáns tábori püspököt is választottak az egybegyűltek. Közel 3 évtizedes tábori lelkészi szolgálat után vezetheti a protestáns tábori püspökséget Mészáros László a honvédelmi miniszteri beiktatásának időpontjától. A zsinat elfogadta a leköszönő püspök Jákob János beszámolóját, és megköszönte eddigi szolgálatát. Az elnökség és az elnökségi tanács beszámolója is egyhangú támogatást élvezett. A magyar kormány továbbra is békepárti. Ezen álláspontján az sem változtat, hogy NATO szövetségesei nagy többsége nem az, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindenképpen ki kell maradni a háborúból, és ha erről nem tudják meggyőzni a NATO szövetségeseket, Magyarország akkor is ki akar maradni a háborúból, és nem kíván részt venni a NATO ukrán missziójában sem. Emlékeztetett, a NATO arra készül, hogy aktív szereplő legyen az orosz-ukrán háborúban. Pénzügyi segítséget akar nyújtani, fegyverszállításról, ukrán katonák kiképzéséről is szó van. Most már egészen nyíltan beszélnek uniós tagállamok vezetői arról is, hogy katonákat is kell küldeni Ukrajnába. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát. A kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy a benzin és a gázolaj árát vigyék le a környező országok átlagárára. A miniszter azt mondta, a háborús árak akkor fognak jelentősen csökkenni, ha béke lesz. Ezért a reális célkitűzés és a kormány célja is az, hogy a háborús árakon már ne lehessen nyerészkedni, közölte Gulyás Gergely. A jövő a zöld energiájé. A kormány a futóprogramokban összesen 200 milliárd forinttal ösztönzi a családokat és cégeket, a zöld energia termelésére és tárolására, hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A villamosenergia rendszer szintű tárolási kapacitásának bővítését segítő pályázat 62 milliárd forintos keretösszeggel februárban nyílt meg. Bejelentették, a közelmúltban megszülettek a támogatói döntések, amelyek alapján mintegy 500 ipari energiatároló létesülhet Magyarországon. A nyertes pályázatok együttesen lefedik a kiírásban megcélzott 440 megawatt kapacitást. A támogatott vállalatoknak, szervezeteknek legkésőbb 2026 tavaszáig kell elkészülniük, az új berendezések telepítésével, hálózatba kapcsolásával. A program sikeres végrehajtásával 2 éven belül mintegy 20-szorosára nőhet a hazai energiatárolói kapacitás. A magyar gazdaság jövője a zöld energia, amelynek tárolásával részben kiegyenlíthető az időjárás függő megújulók természetes teljesítmény ingadozása. A korszerű eszközök telepítése így előmozdítja a tiszta energiaforrások további térnyerését. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország a lakásokban, a gépkocsikban és az ipartelepeken egyformán élen járjon a zöld energia tárolásában. Átadták a debreceni Epreskerti általános iskola tornacsarnokát A beruházáshoz a kormány több mint 1 milliárd forint támogatást biztosított az önkormányzatnak. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára elismeréssel szólt azokról a sportberuházásokról, amelyek az elmúlt években valósultak meg Debrecenben. A magyar kormány döntése értelmében a sport kiemelt stratégiai ágazat hazánkban, amelynek köszönhetően korábban nem látott fejlesztések történtek országszerte. Ezeknek ugyanúgy része a debreceni Nagyerdei stadion, mint az Epreskerti iskola új tornacsarnoka. Pap László, Debrecen polgármestere kiemelte, az új tornacsarnok az iskola és a városrész szempontjából is nagyon fontos, mert egyaránt szolgálja a diákokat és a déli városrészben élőket. A tornacsarnok hasznos alapterülete több mint 1800 négyzetméter, játéktere motoros működtetésű paravánnal osztható két részre. Az előcsarnok, amely az iskola épülettel is kapcsolatot teremt, egyszerre funkcionális közlekedőtér, a gyerekek számára pedig zsibongó. Az akadálymentes csarnokban helyet kapott egy konditerem, egy elsősegélynyújtó hely, 4 öltözőblokk, egy 200 férőhelyes mobillelátó, valamint büfé és ruhatár is.
Az időjárásról.
Napközben a borult tájakon is felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhőképződés mellett. Helyenként azonban egy-egy zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Válaszd a megfelelő hozzáállást. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Pál rómabeliekhez írott levele 12. fejezet 2. vers. William James, az amerikai pszichológia atya mondta, nemzedékem legnagyobb felfedezése az, hogy az emberek megváltoztathatják az életüket azáltal, hogy megváltoztatják a hozzáállásukat. Gyakran nem a körülményeink határozzák meg a boldogságunkat, hanem a gondolataink. Azt gondoljuk, hogy boldogok leszünk, ha bizonyos dolgok bekövetkeznek. Például egy szülő talán azt gondolja, majd ha a kis Tomi elkezdi az általános iskolát, boldog leszek. Egy darabig talán boldog is, aztán ezt gondolja. Majd ha Tomi befejezi a középiskolát, boldog leszek. Talán boldog is, legalábbis azon a nyáron. Ezután Tomi egyetemi diplomájához kapcsolódik ugyanez az ígéret, majd a fiú házasságához is az első unoka születéséhez. A probléma az, hogy a szülő nem tanulta meg, hogyan legyen boldog a történések között. Ha a boldogságodat valami rajtad kívülálló dolog irányítja, mindig emberek, helyek és dolgok túsza leszel. Isten nem ilyen életet szánt neked, hogy rajtad kívülálló körülmények áldozata légy. A zsoltáríró azt mondta, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Zsoltárok könyve 34. fejezet 2. vers. Dávid a helyes hozzáállást választotta, neked is ezt kell tenned. Sőt, meg is kell azt őrizned. Ez a nehezebb. Mint ahogy az idős gazda mondta, a tehenek fejésében a legnehezebb dolog az, hogy nem maradnak megfejve. Ugyanez a helyzet a hozzáállással is. Nem marad megváltozva. Minden nap dolgoznod kell rajta, ezt hívják úgy, hogy az értelmünk megújítása. Ezt pedig úgy érheted el, hogy beleásod magad Isten igéjébe, és engeded, hogy az ige beléd hatoljon. Rendszeresen teszed ezt? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmérkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm sok szeretettel a kedves hallgatókat. Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják április 25-én csütörtökön délután itt a Svéd Asztal című műsorban. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Márkokat és mindazokat, akik születésnapjukat tartják e napon. Nézzük, hogy mivel várom önöket az első órában. Április 23-ától már újra látogatható a Miskolci Közlekedési Vállalat Közlekedés-Történeti Múzeuma. Itt megismerkedhetnek a vállalat autóbusz és villamos közlekedésének múltjával és jelenével, és megtekinthetnek számos eredeti műtárgyat, relikviát. A vezetett program 30-40 perces, de előzetesen regisztrálni kell. Ennek részleteit hallják első felvételünkön.
Ugye Soltész Nagy Kálmán az akkori polgármester ötlete volt, hogy nem gőzvontatású vasutat, ami Debrecen-Kassa városában már akkor működött, hanem villamos vasutat létesítsünk főváros után, majdnem elsőként. Ugye ma azt mondjuk, hogy első volt, de hát tudjuk, hogy Pozsony kicsit megelőzött, mert 1895 volt, Szombathely pedig egy hónappal, mert ott június 10-én indult a villamos, nálunk pedig július 10-én, de a mai magyar városok közül jelenleg Miskolc az már csak, amelyik ilyen múlttal rendelkezik.
Miskolciak is jelölhetnek a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom Kopp-Skrabszky díjára. Olyan személyek és házaspárok jelölését várják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az élet bármely területén.
Ők, mint együtt dolgozó házaspár, kutatók, maga a díj elnevezése is róluk van, illetve hát a házaspár kategóriában is a díj az, amiatt alakítottuk ki, hogy legyen egy olyan elismerés, amikor egy-egy házaspár, akik együtt dolgoznak, alkotnak, tevékenykednek a társadalomért, az országért, a családokért, akkor valahol legyenek már elismerve, és persze nem csak a házaspárok, a magánszemélyek is, és ez a két kategória, alapkategória így indult a díj 2017-ben, és azóta is adjuk, illetve meghirdetjük, hogy bárki jelölhet erre a díjra.
Ezek a kínált témáink, töltsük együtt az órát.
Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölej, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Ha fáj is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem, s így nem megy tovább. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a jár. Ami több, mint szép, esély álmodni nekünk miért nem elég? Élni örökre én nem tennék, csak boldog lenni ennyit szeretnék.
Gyere ki a rétre, vár az ég, csillagokkal játszik száz mesét, de a mars, tudják, hiába minden
túl sok a szó, a nyár közepén, mint egy hűs vízi tó. Jó jön egy kéz, ha már éppen elég, zöldebb a föld, ha az erdő leég. Függönyök mögül, lesekedő világ, fülelni kell Istennek, hogy meghallja az imád. Nézd ezeket, kiderül, ki mikor és kit szeret, majd kigyúlnak a csillagok, mint világító pixelek.
Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk, miért nem elég? Élni örökre, én nem tennék, csak boldog lenni, csak boldog lenni, csak boldog lenni, ennyit szeretnék.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Április 23-ától már újra látogatható az MVK múzeuma. Minden kedden nézhetik meg a Miskolci Közlekedési Vállalat közlekedéstörténeti múzeumát előzetes regisztráció alapján. A kiállításon szakavatott kolléga segítségével megismerhető a vállalat autóbusz és villamos közlekedésének múltja és jelene. Megtekinthető számos eredeti műtárgy, relikvia. A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges. Az MVK ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy telefonon legkésőbb a tervezett látogatás napja előtti hétfőn 12 óráig. A 30-40 perces programra szeretettel vár minden közlekedésbarát érdeklődőt az MVK ZRT. A kiállítás részleteiről Berta Józseffel, az emlékszoba rendezőjével, Sütő Dávid Peli beszélget.
Hogyan és mikor indult újra vagy nyitott ki az MVK-nak az emlékszobája, a múzeuma?
A 125 éves villamos közlekedés megünneplése kapcsán vetődött fel, hogy az emlékszobát ismét meg kellene nyitni. Ugye korábban már említettük beszélgetéskor, hogy ez már a 100 éves közlekedés megünneplésére elkészült egy másik helyen, a volt klubunkba. Amikor az megszűnt, akkor az az emlékszoba is megszűnt, és hosszú éveken keresztül, közel 20 évig zsákokba, raktárba tartottuk az erekéket, és a 125 éves évforduló kapcsán 2 évvel ezelőtt, illetve hát az idén már 3 évvel ezelőtt vetődött fel az a gondolat, hogy illene most már visszahelyezni. Kiválasztásra került ez a helyszín, pont amiatt lett ez kiválasztva, hogy látogathatóvá legyen téve. Korábban a telephely végén lett volna egy alkalmas helyszín, de azt mondtuk, hogy az látogatás szempontjából nem szerencsés. Itt a portaépület végében bármikor fogadható látogató, nem kell külön rendezvény. Ennek köszönhetően van az a lehetőség, hogy az érdeklődés miatt keddenként megnyitjuk a látogatók előtt a múzeumot. Be lehet jelentkezni ügyfélszolgálaton keresztül, és itt vagyok, tárlatvezetést tudok biztosítani.
Mettől meddig látogatható, illetve kiket várnak?
Minden kedden, nyilvánvalóan nem éppen ünnepnapra esik, tehát keddenként lehet bejelentkezni. Keddi napokra 9 órától 15 óráig folyamatosan lehet, durván egy fél óra, órás tárlatra lehet számítani, tehát óránkénti bontásba veszik fel az igényt, 9 órától az utolsó 15 órás kezdetű turnusra lehet bejelentkezni. Aki esetleg több időt töltene el, mert volt már erre is példa, hát akkor ő marad, és legfeljebb a következő turnus alatt is nézelődik, tehát nincs szigorúan időhöz kötve, hogy mennyit kell itt eltölteni. Volt már olyan látogató is, aki a régi iratok közül szeretett volna bele lapozni némelyikbe, tudunk erre is biztosítani lehetőséget. Nyilvánvaló elvinni nem lehet, de itt tudunk helyet, lehetőséget biztosítani, hogy közelebbről is megtekintsene, csak a üveglapon keresztül.
Kiket várnak ide a emlékszobába, kik szoktak jönni?
Nagyon érdekes a paletta, mint említettem korábban is már, hogy nem csak városból érkeznek, az ország más városaiból, Debrecen, Budapest, Szeged, legutóbb pedig Londonból volt látogatónk. Igaz, hogy magyar látogató volt, egy miskolci család, aki kiköltözött, a nagyszülőket jöttek hazalátogatni, és a tizenéves fiú gyerekek valahol olvasták a lehetőséget, hogy megnyílott egy ilyen múzeum, és az ügyfélszolgálaton bejelentkeztették a szülőket, hogy ők szeretnének eljönni. Elég hosszan egy órán keresztül nézelődtek, és érdekes volt látni, amikor a papa, mama itt fel emlegeti, hogy ilyen busszal, ilyen villamossal járt ebbe az iskolába, abba az iskolába, és a gyerekek örömmel látták, vették azt, hogy a szülők is egy kicsit visszarévettek a múltjukba ezáltal.
Milyen céllal jött létre ez az emlékszoba?
Ugye már az első megnyitása, ami ugye 1997-ben volt, ugye a 100 évesre, már akkor is az volt a cél, hogy az összegyűjtött emlékeket valahol rendszerezve be tudjuk mutatni. Első körben a tiszteletképpen a elődök munkájával kapcsolatosan, hogy egy összegyűjtött anyagok valamilyen rendszerbe tudjuk foglalni, de hamar kiderült, hogy erre van külső érdeklődés is. Társvállalatoktól érkezett vendégek részéről, más városbeli iskolák kapcsolatosan merült fel, és emiatt kezdtük bővíteni, hogy egy kicsit úgy tudjuk bemutatni az elmúlt, most már 127 éves miskolci közlekedés történetet, sőt az idén már 128. éves lesz júliusban, hogy egy kicsit irányítottan, tehát elindulva 1895-től, mert gyakorlatilag az első egyik tablónép az 1895-ös kézzelírott dokumentumok vannak kiállítva, ami arról szólt, hogy a millennium megünneplése kapcsán milyen fejlesztések történnek Miskolc városába, és ugye Soltész Nagy Kálmán az akkori polgármester ötlete volt, hogy nem gőzvontatású vasutat, ami Debrecen-Kassa városában már akkor működött, hanem villamos vasutat létesítsünk. Főváros után majdnem elsőként, ugye ma azt mondjuk, hogy első volt, de hát tudjuk, hogy Pozsony kicsit megelőzött, mert 1895 volt, Szombathely pedig egy hónappal, mert ott június 10-én indult a villamos, nálunk pedig július 10-én, de a mai magyar városok közül jelenleg Miskolc az már csak, amelyik ilyen múlttal rendelkezik, mert a többi város, Szeged, Debrecen, Pécs, Sopron mind később kezdte a villamost, és tudjuk, hogy jó néhány be is fejezte azóta, tehát Pécs, Szombathely, Nyíregyházán már nem létezik villamos vasút. Nyomai vannak, emlékek vannak, sőt már nálunk is vannak erre vonatkozó emlékek, kerültek ide hozzánk, ha erre vonatkozó érdeklődés van, ezt is meg tudjuk mutatni, de kiállítva nincsenek, mert csak a miskolci erekéket mutatjuk be.
Milyen kiállítási darabok, erekjék tekinthetők itt meg, nagyjából mit lehet itt látni?
Tehát, mint említettem, 1895-től kezdődően vannak engedélyokiratok magáról a tervezésről, a költségszámításról, az engedélyokiratokról. Aztán nagyon érdekes, egy vitrínben megtalálható gömöri sorompóval kapcsolatos adokkapok a MÁV és a vasút vezetése között. Ugye tudjuk, hogy az 1897-ben a akkori Vai úton, most József Attila utcának nevezett útvonalon haladt a villamos a Tiszaitól a Búzatérig, és a Búzatértől az egyik ága a Adi híd felé fordulva ért be a jelenlegi nyomvonalára, a főutcára, a másik ág pedig a Petőfi tér felé felment, és a Földes előtt keresztbe a Népkerti vonal. Tehát gyakorlatilag ezeknek a dokumentumai megvannak, és ugye a gömöri sorompa az mindig is akadályozta a villamos közlekedésünket, ugye az Ósz bárévei vasút elég nagy kapacitású teherforgalmú volt, és ennek köszönhetően sokszor negyed órát, 20 percet is akadályozták a villamos közlekedést. Ez már a kezdetektől probléma volt. Aztán 1912-ben egy még nagyobb problémával szembesültek, amikor az egyik villamoskocsinkat közbezárták a sorompónál egy sorompó kezelői hiba miatt, és az érkező tehervonat az átgázolt ezen a motorkocsin, ami épp 3 éves járművünk volt. Érdekessége, hogy a Szentendrei Múzeumban megtekinthető a testvére mai napig. Köszöni szépen, jól érzi magát, de ez a jármű 3 éves korába tönkre ment, selejtezni kellett. Szerencsére a kalauz, a járművezető az leugrott a járműről, utasok épp még nem voltak rajta, tehát az anyagi káron kívül más nem volt. Na most ennek köszönhetően a sorompó zárások idejével, minőségével kapcsolatosan nagyon hosszú levelezés dokumentumunk van, amiben azért az adok-kapok az megvolt, mind a vasút, mint a nagy vasút a MÁV részéről. Ugye ez 1952-ig, amíg át nem lett adva a Bajcsy-Zsilinszky utcai nyomvonal, ez a sorompó, ez megvolt, és hát tudjuk, hogy ez a sorompó, ez majd csak a 70-es évek elején szűnt meg, de már a villamos nem akadályozta, de nagyon hosszú ideig volt ez probléma, tehát ennek azért elég kiterjedt levelezési dokumentumait őriztük meg. Tényleg csemege, ha beleolvas az ember, kezdődik azzal, hogy főméltóságú, nagy tiszteletű, aztán a levél közepén ízes nyelven oda mondogatnak egymásnak, és a végén megint nagy tiszteletű, főméltóságú befejezés történik. Tehát mai szemmel nézve nagyon érdekes momentumok jönnek ki belőle.
Mit láthatnak még az ide látogatók?
Hát a tablókon kívül menetrendek vannak kitéve, tehát 1971-ben indult a papíralapú menetrendfüzetünk. Az utolsó kiadásig, ami 2-3 évvel ezelőtt volt, mindegyiket be tudjuk mutatni. Ezen kívül jegyek, bérletek. Nyilvánvaló az elmúlt 30 évből azért bővebb választékunk van, de megtalálhatók a 900-as évek elejéről is jegyek, bérlet, szelvények, menetrendek, szolgálati utasítások, oktatási anyagok. Épp most találtuk meg az egyik archívált anyagaink között egy 1920-as évekből készült járművezetői szolgálati beosztást, hogy hogyan érkeznek a Tiszaira, melyik vonathoz csatlakoznak a szerelvény pótkocsiját, hol csatolják fel, hol csatolják át. Ugye itt még kitérős rendszer volt fejvégállomásra, tehát úgymond körbe kellett járni a pótkocsit, és ez tökéletesen le van vezetve ebbe a dokumentumba, hogy kinek mi a feladata, melyik szolgálati szám lesz majd a kalauz, melyik lesz a járművezető, hol cserélnek, hol kapcsolják át a pótkocsit. De ez mai szemmel, forgalmi szempontból már egy annyira érdekes dolog, hogy sokszor még elképzelni is nehéz, hogy csinálták ezt. Ezek a dokumentumok is hamarosan bemutatásra kerülnek. Ezen kívül különböző utasítások, amik a közlekedésünket szabályozták egészen a 20-as évektől bemutatásra kerül. Olyan szolgálati menetrendek, ami nem volt publikus, tehát nem az utasok felé készült, hanem a menetirányítás járművezetők felé, ezek is bemutatásra kerülnek egészen a 70-es évektől, mondhatni napjainkig meg vannak őrizve. Tehát nagyon sok ilyen ma még feldolgozatlan dokumentum is rendelkezésre áll. Folyamatosan, ahogy az időnk engedi, dolgozzuk fel ezeket és mutatjuk be. Úgyhogy aki már járt itt egyszer, 1-2 évvel ezelőtt, ha ismét eljön, újból láthat újabb érdekességeket, mert folyamatosan megújítjuk a kiállítást. Ugye amikor megnyílott, akkor a 125 éves villamos közlekedésre volt kidomborítva a tavalyi év során a 75 éves autóbusz közlekedés eretjeit próbáltuk túlsúlyba helyezni. Az idei év még nincs eldöntve, hogy mi. Van néhány ötletünk, ami irányába el kívánunk menni. Még ez a múzeumok éjszakája előtti időszak feladata lesz, hogy az idejévre átalakítsuk a múzeum látványtárát arra, hogy aki most jön, ismét jön, az valami újat, érdekeset ismét találjon.
A járművek is be vannak mutatva, a járműhöz kapcsolódó használati eszközök, még miket láthatunk itt, például járművek itt hogyan vannak bemutatva?
Jármű modellünk nem túl sok van, autóbusz modellek vannak, illetve egy kollégánk, volt járművezető kollégánk, fából faragott villamosai vannak bemutatva, illetve autóbuszai, tehát Erdélyből települt át, és a kézügyessége megvolt, igaz, hogy akkor háztartási eszközöket készített többségében, itt kapott rá arra, hogy járműveket faragjon, de mint ahogy látható, egészen jól sikerültek, olyannyira, hogy nagyon sokáig megrendelésre is dolgozott. Ma már a kora, illetve a keze nem olyan, hogy ezt csinálja, de örömmel mutatjuk be volt kollégánknak a alkotását. Egészen 10 évvel ezelőtti járművek még bekerültek a repertoárba, amit elkészített. Ezen kívül néhány olyan jármű alkatrész van, mint egy 1897-ben az első villamoskocsikban lévő menetvezérlő szabályzó, amit a járművezető kapcsolgatott, gyorsított, fékezett a járművel. Abból van egy bemutatva, és egy FEV villamosból való fiatalabb, az még csak 60 éves konstrukció, tehát nem 120, egy fele olyan korú eszköz is bemutatásra került. Igazi tárgyi emlékeket nem nagyon tudunk elhelyezni, mert annyi hely nincs. Próbálunk járműveket megőrizni, úgy, mint ahogy megvan a 100-as villamos, a 151-es FEV villamos, egy pótos SGP, egy Tátra jármű, ami már múzeális állapotba került visszaépítésre, és ugyanígy megvan jelenleg 2 autóbuszunk, egy Icarus 31-es és egy Icarus 620-as, valamint folyamatban van egy Icarus 260-as és 280-as autóbusz megújítása is, tehát ezek is, ha nem is a múzeumba kerülnek kiállításra, de szorosan kapcsolódnak a cég emlékeinek megőrzéséhez. Nyilvánvaló, próbálunk azon járművekbe és a hirdető táblákon egy kicsit a cég múltját megeleveníteni, mint ahogy a 100-as villamosban, vagy az Icarus 620-as autóbuszban is van.
Miért érdemes ide ellátogatni?
Hát, aki egy kicsit vissza akar révedni a múltba, mondhatni a fiatalságába, mert sokan azzal jönnek, hogy ma már nem találkoznak bizonyos járműtípusokkal, szeretnék ezt megtekinteni, itt erre mód van, vagy modell maket formájában, vagy fényképek formájában, és nagyon sok olyan érdekes dolog merül fel, amire sokszor mi se mindig gondolunk, hogy ez is érdekelheti a látogatókat, ők is adnak inspirációt arra, hogy milyen irányba is bővítsük azokat a kiállítási tablóinkat, ami felöleli az elmúlt most már 128 évét a város közlekedésének.
Már látogatható az MVK múzeuma, erről beszélgettünk Berta Józseffel, az emlékszoba rendezőjével, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Aki volt, aki búr. szavam nem őrzi, szabadon őszintén. Csak így él, így élek én. Ha zörög a csönd, zenén, majd jön az a dal. Ne félj, a türelem hosszú vándorút, hogy is veled nél. De most jövök én, vigyázz világ, a tükör is súg, szájt is a virág. A semmiség, a messzi kék enyém. Ma valahogy más idő zenél, ma valahogy táncol, ölel a tél. Ma valahol, bárhol lesz az út, ahogy szeretném. Ma valahogy más remény mesél, ma valami újat sodor a szél. Ma múltba hull, múltba fullad a mély. Volt vigaszt, volt zene földön égen. Árnak mi az volt, szerte folytak a térképemen. Most egyedül én, egyedül én. Zörög a csönd, zené, majd jön az a dal. Ne félj, a türelem hosszú vándorút, hogy is veled nél. De most jövök én, virulj világ, ma gyere velem, jön fűfa virág. A semmiség, a messzi kék enyém.
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Elindult a jelölési időszak a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom Kopp Skrapszki díjára Miskolcon is. Miskolciak is jelölhetnek ugyanis olyan személyeket és házaspárokat, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az élet bármely területén, dolgozva a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért és a gyermekek megszületéséért. Az előző években többek között orvos házaspár, családsegítő alapítvány vezetője, költő, grafikus, párkapcsolati trénerek, pedagógusok és közösségszervezők kapták a díjat. A díjat 2017 óta minden évben meghirdeti a mozgalom, az elnevezés Kopp Mária orvos, pszichológus és Skrapszki Árpád szociológus kutatóházaspár nevéből ered. Olvasható a közleményben. A részletekről Víg József, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom alelnöke számol be, a riporter Sütő Dávid felé.
A Három Királyfi, Három Királylány alapítványt Kopp Mária és Skrapszki Árpád alapították, és úgy gondoltuk, hogy az ő emlékükre megalapítjuk ezt a róluk elnevezett díjat, amit 2017 óta minden évben meghirdetünk, és az egyik különlegessége ennek a díjnak az, hogy együtt dolgozó házaspárokat is díjazunk, pont az alapítók mintájára, akik együtt kutattak, és ha jól tudom, nincs is még egy ilyen díj az országban, szóval ők, mint együtt dolgozó házaspár, kutatók, maga a díj elnevezése is róluk van, illetve hát a házaspár kategóriában is a díj az amiatt alakítottuk ki, hogy legyen egy olyan elismerés, amikor egy-egy házaspár, akik együtt dolgoznak, alkotnak, tevékenykednek a társadalomért, az országért, a családokért, akkor valahol legyenek már elismerve, és persze nem csak a házaspárok, a magánszemélyek is, és ez a két kategória, alapkategória így indult a díj 2017-ben, és azóta is adjuk, illetve meghirdetjük, hogy bárki jelölhet erre a díjra, és akkor a zsűri ezek a jelölések alapján választ, illetve van egy menetrendje ennek az egésznek, most nem is mondom első körben végig. Ami most lényeges, hogy meghirdettük ezt a jelölési fázist, így szokott minden évben indulni, és ez tart május 15-ig. Ide várjuk a bárkinek a jelölését, aki akár egy házaspárt, akár egy magánszemélyt úgy gondol a környezetében, vagy bárhol látott, hallott olyan embert, aki dolgozik a társam lelki egészségéért, vagy a családba látott szemléletért, gyerekek megszületéséért, akkor kattintson az oldalunkra, háromkirályfi.hu weboldalra, és ott megtalálja ehhez az információkat, hogy hogyan lehet jelölni.
Mi a céljuk a díjjal? Mit szeretnének elérni, vagy megmutatni az országnak?
Van, aki azt mondta, hogy ez a díj a jó emberek Oscar díja, és azóta ezt használjuk is, hogy keressük a jó embereket, azokat az embereket, akik segítenek másoknak, segítenek a környezetüknek, tehát ők azok a hétköznapi hősök, akik egyébként nem is biztos, hogy nagy publicitást kapnak, nagy elismerést kapnak. Mi szeretnénk ezekre az emberekre felhívni a figyelmet, mert tényleg a saját szakterületükön, a saját közösségükben meghatározó az ő szerepük, és mi is néha csak nézzünk, hogy olyan jelölések érkeznek az ország minden pontjáról, akikről sose hallottunk, viszont amikor megismerjük a munkájukat, akkor mi is csak ámulunk, hogy tényleg mennyi olyan akár házaspár, akár magánszemély van mindenfelé, akik akarnak tenni a környezetükben élő fiatalokért, családokért, vagy a pszichológiai, vagy szociális problémák megoldásáért, és ez nagyon fontos, és tényleg ez nekem is, mint a zsűri tagjának egy komoly meglepetés, vagy nem is meglepetés, de meglepetés is, illetve az a meglepetés, hogy mennyi sok tenni akaró, és tényleg tevékenyen élő ember van, akiről azért nem tud az ország, mi se tudtunk, sokan nem tudtak, mégis a környezetükből jelölik őket, és akkor így eljutnak oda, hogy kapnak egy díjat, illetve hát nálunk a folyamatban egy közönségdíj is van, és nagyon sokan így tényleg számunkra is, meg az egész ország által ismertekké válnak ezek az emberek, akik aktívan tesznek a közösségért.
És arról lehet-e tudni, hogy például az elmúlt időszakban, hiszen már nagy múltra tekint vissza ez a díj, ez az elismerés, ez a jelölés, hogy esetleg miskolci jelöltek voltak-e, vagy miskolci díjazottak az elmúlt időszakban?
Igen, voltak. Tavaly előtt, pontosan idén lesz harmadik alkalommal, hogy van tudományos kategória, és tudományos kategóriában két miskolci díjazottunk is van, akik 2022-ben, igen, tavaly előtt kaptak díjat. Miskolci Egyetemről még pedig Perge Anna, aki a 35 év alatti kategóriában kapott díjat, rehabilitációs szakember a Miskolci Egyetemen, illetve közönségdíjas volt a 35 feletti kategóriában a Dr. Szabó Tóth Kinga, szociológus egyetemi oktató, úgyhogy Miskolcról is vannak díjazottak, nem minden éven és nem minden kategóriában, de hál' Istennek Miskolcról is vannak díjazottak.
A miskolciak hogyan tudnak jelölni, hiszen beszéltük, hogy országos rendezvény, úgyhogy Miskolcról is, miskolci lakosok is tudnak jelöltet állítani, vagy jelölni egy házaspárt, egy egyént. Hogyan tudják mindezt megtenni, illetve milyen kategóriákba?
Igen, az ország bármely pontjáról lehet jelölni, mivel ez egy online felületen elérhető, tehát a háromkirályfi.hu weboldalon megtalálják, ha rákeresnek ezt a felületet, és kategóriák, amelyek vannak a házaspár és egyéni jelölés, ez a klasszikus kategória, és ezen túlmenően van a tudományos kategória, ahová egyetemek jelölhetnek, tehát ne is keressék az oldalunkon, mert ezt közvetlen az egyetemektől, illetve felsőoktatási intézményektől kapjuk ezeket a jelöléseket, és május 15-ig várjuk tehát az egyéni és a házaspárokra vonatkozó jelöléseket. Ez alapján a zsűri eldönti, hogy ki az a 10 idén díjra leginkább méltó személy, illetve házaspár, akit mi közönségszavazásra kiírunk. Ennek az időszaka, vagy a folyamata az nyáron lesz, ilyen másfél hónap szokott lenni ez az időszak, ezt is meghirdetjük, illetve a felületünkön meg lehet találni, hogyha nyáron valaki majd rákeres, és akkor igazából így születik meg a közönségdíjas, tehát a legjobb 10 ből kell kiválasztani, aki egyéni kategóriában, házaspár kategóriában, sőt a tudományosnál is már van ilyen lehetőség, hogy közönségdíjas. 35 év alattiakat is szeretünk, és örülünk, hogy a fiatal kutatókat tudunk így megmutatni a nagyvilágnak, illetve természetesen nem egy tudományos elismerés, hanem egy olyan díj, ami a társadalomért, a közösségért végzett munkára vonatkozik, és 35 év feletti kategória van, tehát a tudományos területen, és akkor közönségdíj mind a 4 kategóriában van, és ezt követően ősszel van az eredményhirdetés, amikor mind a fődíjat, tehát a zsűri által leginkább díjra érdemes személy, mind a közönségdíjat egy ünnepélyes rendezvényen át szoktuk adni, és az idén is így lesz.
Mekkora munkája van a zsűrinek?
A zsűriben csak tag vagyok. Van társelnök dr. Engler Ágnes a Debreceni Egyetemről, és dr. Kulebb György a Semmelweis Egyetemről. Ők a zsűri társelnökei, de ettől függetlenül összesen 7 személy van a zsűriben, és hát hál' Istennek elég nagy munka van, mert több száz jelölt közül kell kiválasztanunk általában azt a 10 inkább érdemes jelöltet, aki aztán a közönségszavazáson is részt vesz, illetve a közülük kerül ki, aki a fődíjat kapja, meg persze a közönségdíjas is. Úgyhogy ezt a 10 személyt kiválasztani sem egyszerű, mert tényleg jobbnál jobb jelöltek, jelölések érkeznek. Határon túlról is egyébként várjuk, tehát Miskolcról, vagy az ország bármely pontjáról, illetve a határon túlról, és nem ritka például a Kárpátaljáról is, hogy érkeznek jelölések, sőt, díjazottak is kerülnek ki. Úgyhogy igen, tehát ezzel van munka, mert nem könnyű összehasonlítani, és tudjuk azt persze, hogy itthon is vannak azért bőven feladatok és nehézségek, határon túl is vannak, főleg egy ilyen háború sújtotta országban, amiben kárpátaljai magyar testvéreink élnek, de ettől függetlenül még a háború előtt is voltak kárpátaljai díjazottjaink, tehát ez teljesen most ettől a tragikus helyzettől is függetlenül előfordul, de nem csak Kárpátaljáról, hanem Erdélyről, vagy tényleg az ország bármely pontjáról. Úgyhogy van munka bőven, de ez egy örömteli feladat, mert tényleg szép, jó látni, hogyha tényleg nagyon sok olyan jelölés jön, amikor látjuk, hogy az országban mennyi ember akar tenni a közösségért. Egyébként kaptak már díjat tényleg országosan is ismert személyek, Pál Ferenc atya, aki rengeteg előadást tart, országszerte ismert, és tényleg abszolút megérdemelte ő is, vagy akár tavaly kapott Böszörményi Nagy Gergely, aki a Brémbár alapítója, vagy Nagy Kállóczi Eszter és Rudolf Péter házaspár színészek, akik szintén aktívak, és példamutató az ő munkásságuk, de olyan számos olyan személy, akik nem annyira ismertek, viszont tényleg, amikor a közönségdíjat mi meghirdetjük, akkor mindenki látni fogja, hogy érdemes rájuk szavazni, és érdemesek a díjra. Úgyhogy hát választani kell, de hát ezzel járnak, viszont mi mind a 10 személyt el szoktuk hívni a díjátadóra, és legalább egy elismerő oklevelet az is kap, aki végül is nem lesz fődíjas, de legalább tényleg, aki már a 10 jelöltbe bejut, azok általában olyan személyek, akik tényleg letettek már valamit az asztalra.
Mi a tapasztalat, milyen visszajelzéseket kapnak akár a jelöltektől, akár a díjazottaktól, hogyan fogadják a jelölést, a díjat, milyen visszajelzéseket szoktak kapni?
Sok elérzékenyülést, sok meglepetést, sok örömöt, örömkönnyeket is néha a díjátadón. Igen, tehát hál' Istennek tényleg szoktak örülni, hogy felfigyelnek az ő munkájukra, vagy akár a tényleg országosan ismert személyek is, mikor látják, hogy milyen más tevékeny, aktív emberek vannak jelölve, ők is szoktak gratulálni nekik, és mondják, hogy örülnek nagyon a díjnak, de ők tényleg azoknak is örültek volna, ha más kapja, mert látják, hogy mindenki aktív és segít a környezetébe, segíti az embereket, segíti a közösségeket, úgyhogy ez tényleg egy olyan örömteli, a maga a díjátadó is, és ez az egész folyamat, amikor sikerül tényleg azokat a jó embereket, akik hétköznapi hősök így elismerni, mert azt gondolom, hogy hát ez is egy misszió, egy küldetés számunkra, hogy felhívjuk az ő munkájukra a figyelmet.
Milyen munkát végez a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom, mi is az önök missziója?
A küldetésünk az, hogy szülessenek meg a kívánt gyermekek, aki egy vagy két gyermeket szeretne ugyanúgy, mint akár többet, tehát a fiatalok, ez a mostani felmérések szerint is hasonlóan van, mint annak idején, ahogy Kopp Mária Hék kutatásában, mikor a mozgalmunkat alapították, volt, hogy 2-3 gyermeket terveznek a mostani egyetemisták is, és közben 1-2 gyermek születik átlagosan, országosan, és ezt szeretnénk, hogy az álmaikat meg tudják valósítani a fiatalok, legyen az gyermekvállás, vagy lakáshoz jutás, egy bármilyen szintű boldogulás az életben, és ennek érdekében például a munka magánélet egyensúly is nagyon hangsúlyos szerepet kap a mozgalom életében, ezért díjazzuk például a családbarát vállalatokat, vagy az egészségügyben a családbarát egészségügyi intézményeket, kórházakat. Igyekszünk felhívni a közvélemény figyelmét ezekre a társadalom, illetve a gyermekvállás család alapítás érdekében tett erőfeszítésekre. Ezen kívül szervezünk párkereső programokat, fiataloknak különböző programokat, önkénteseket folyamatosan keresünk, és számos ilyen pszichológiai, párkapcsolati témájú előadást szervezünk, ahol főleg fiatalok számára, ahol lehet komoly előadóktól tanulságos példákat vagy előadásokat hallgatni arról, hogy érdemes kezelni akár a konfliktusokat, akár a kommunikációt, akár a párkapcsolati kríziseket. Úgyhogy igyekszünk az élet minden területén aktívan jelen lenni. Néha már nekem is nehéz követni, mert annyi önkéntesünk van, és annyi féle programot szervezünk. Most leghamarabb, ami a weboldalunkon szintén szerepel, ez a május 4-i gyermekelőadás lesz, ahol szintén már évek óta szervezzük, és határon innen és határon túl is egyszerre emelünk föl gyermekeket különböző programokkal, úgyhogy itt is ide is várjuk a jelentkezőket. Miskolcon is lesz egyébként, úgyhogy érdemes ránézni erre az oldalunkra, és itt számos programmal lehet találkozni. És várunk szeretettel mindenkit május 4-én erre, ami most időben legközelebb van erre a gyermekemelési programunkra is.
Elindult a jelölési időszak a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom Kopp Skrapszky díjára. Miskolcról miskolciakat is jelölhetnek. Erről is hallottuk Víg Józsefet, a szervezet alelnökét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Nem megyek én innen sehova, noha sorsom ittem mostoha, hát ha volna még. nagyon kedves nekem ez a hely. Elmegy majd a tavasz, menjen el. Elmehet a nap, a csillagok, de én nem, még én itt maradok. Fa vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földjéből, ide való bátkám szívéből. Azért nem még innen sehova, noha sorsom igen mostoha, de ha volna még most tovább is, megmaradnék itten tovább. Ma vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földéből, ide való bátkám szívéből. Ma vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném az ki földéből.
Kedves hallgatóink, rövidesen 16 óra, amikor hírekkel jövünk itt az Európa Rádióban, majd folytatjuk Svéd Asztal című műsorunkat.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.